Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Dobos Balázs, a Makronóm Intézet szakmai igazgatója, akivel a műsor első részében elkezdtük alaposan kibontani friss elemzéseket, amely a magyar gazdaság technológiai kitörési pontjairól szól. Folytatván a beszélgetést a műsor utolsó perceiben a vendégem ugye hat olyan területet említett meg, amelyek kitörési pontja lehet a magyar gazdaságnak, és hát a legutolsó megnyilvánulás ezen a téren az egészségügyi technológia volt, de van még itt továbbá négy olyan vonal is, amely talán érdemes elrugózni egy picikét, ez pedig ugye az élelmiszer technológia, agrár technológia, mert elméletileg ugye függhet össze is, de ti ugye külön bontottátok, nézzük ezt a témakot, tekintettel arra, hogy Magyarországnak, ugye mint régi agrárországnak közismerten nagy hagyományai vannak ezen a téren.
Így van, az egészségügyi technológia mellett egyébként pont az agrár, illetve az élelmiszer technológia az a két terület, ahol talán a legerősebbek a magyar adottságok és a magyar hagyományok. Az élelmiszer, illetve az agrár technológia területén, amellett, hogy nagyon erősek a hazai hagyományok, és nyilvánvalóan van egy olyan alap, amire építeni lehet, a magyar egyetemi képzések is kifejezetten erősek, tehát itt, hogyha mondjuk a magyar, tehát a matéra gondolunk, akkor ott sikerült létrehozni egy olyan összerendezett tudást, ami az ipari szereplőkkel, és megint csak itt vannak erős ipari, magyar ipari szereplők, akikkel együtt tud működni az egyetemi szféra, és amire startupok építhetők. Az, hogy miben különbözik a kettő, itt az agrártechnológiánál tényleg akár intelligens permetező drónokra, vagy növénytermesztéshez kapcsolódó szoftverrendszerekre kell gondolni. Tehát nyilvánvalóan Magyarország nem traktorgyártásban fog az élre törni, de az, hogy mondjuk a mai modern traktorok szenzorai alapján, big data elemzéssel, időjárás előrejelző szoftverekkel, stb. Foglalkoznak magyar cégek. Erre szerencsére több jó példát is találtunk, és azt látjuk, hogy itt megint csak van mire építeni, ami kritikus fontosságú.
Hát meglepő módon, de kitértetek arra is, hogy ugyancsak esélyes terület lehet az önvezető járműveknek a szegmense. Mit láttok ezen a vonalon? Tekintettel, hogy nagyon friss, és ugyanakkor meg trendi.
Így van, éppen a napokban jelent meg egy cikkünk a Makronóm blogon is, hogy akár már 2025-ben beindulhat a teljesen önvezető járművek gyártása. Tehát nyilvánvalóan itt is adott a maga a technológia, adott a globális igény és a globális piac. Emellett Magyarország mondjuk egyfajta járműipari fellegvár is, hiszen itt vannak a legjelentősebb OEM gyártók, itt van innovációs központja is többeknek, ezek közül a globális gyárak közül, valamint a magyar egyetemi képzés, gondoljunk akár a Műszaki Egyetemre, Győri Egyetemre, tehát vannak olyan egyetemi kapacitások, és például a Zalazonon van olyan ipari tesztpálya, olyan ipari tesztkörnyezet, ahol ez a tudás fizikailag is találkozni tud. Tehát tényleg azt szeretném hangsúlyozni, hogy itt ezek a kitörési pontok csak úgy tudnak működni, ha létező ökoszisztémára épülnek, és itt ökoszisztéma alatt mind a tesztkörnyezetre, a fejlesztési környezetre, mind az egyetemre és a megfelelő szakember utánpótlásra, mind pedig az ipari hagyományra gondolni kell, úgyhogy ilyen értelemben az önvezető járműveket is kifejezetten jó területnek
talán
látjuk.
Még ettől is trendibb a mesterséges intelligencia vonzás körzete. Ezen a téren hogy állunk, van-e valami keresnivalónk?
Hát a mesterséges intelligencia piaca az tulajdonképpen exponenciálisan növekszik, tehát itt azt mondhatom, hogy napról napra egyre vadabb számok és számítások látszanak, hogy ez mégis globálisan mekkora piac lehet. Természetesen a mi látókörünkbe is került ez a terület, és egyébként a top 14 területben ott szerepel a mesterséges intelligencia is. Ugyanakkor mi azt láttuk, hogy ez azért még egy nagyon formálódó terület egyrésztről, másrésztről a globális verseny is talán sokkal élesebb, úgyhogy mi ezt egy picit hátrébb soroltuk, a top 6 területbe nem fért bele, de természetesen megkerülhetetlen.
Vannak Magyarországnak adottságai, mint például a logisztikai földrajzi megközelítés. Ezen a téren van-e valami nagyobbodási lehetőség, gyarapodási lehetőség?
Abszolút, azt fontos leszögezni, hogy ez a kutatás mondjuk így, hogy a hagyományos iparstratégia mellé készült, azt kiegészíteni hivatott. Tehát nyilvánvalóan a foglalkoztatás többsége, vagy akár az értékteremtés többsége nem feltétlenül ezekben a technológiai területekben fog megtörténni. Ezek azt mondhatom, hogy egy pluszt adhatnak az eddigi növekedési pályánk mellé. Nyilvánvalóan akár a logisztika, akár önmagában a járműgyártás, az ahhoz kapcsolódó akkumulátoripar, tehát számos olyan iparterület van, amiben hatalmas potenciál van, úgyhogy éppen ezért nagyon nagy öröm számunkra, hogy amikor ezt a kutatás részleteiben is bemutatjuk november 20-án, akkor az iparstratégia is ott kerül majd bemutatásra ezen a konferencián.
És egyébként hogy látjátok, mennyi hány év kell ahhoz, hogy mondjuk ezek az elképzelések, hogyha valóra válnak, megvalósuljanak? Milyen időtávban lehet tervezni?
Mi, ahogy említettem is, elsősorban azokat a területeket vizsgáltuk, ahol 2030-ig kiaknázható a potenciál. Mi nagyon komoly hozzáadott érték. Így van. Tehát ez a következő 7 év, úgyhogy abszolút mondhatom, hogy a jelen és a közeljövő, amiről beszélgetünk. Már az örömünkre szolgált, hogy ezeken a területeken most működnek tényleg jó magyar cégek, akár olyanok is, amelyek nemzetközi szinten is jegyzettek. És azt is látjuk, hogy ha teljes mértékben sikerülne kiaknázni ezeket a kitörési pontokat, az jelentős GDP növekményt is tudna eredményezni.
És hogy képzeljük ezt a 7 évet, milyen szakaszai vannak ennek a ciklusnak?
Azt mondtam, hogy...
Periódusnak pontosabban.
Bizonyos tekintetben ez folyamatosan zajlik, és ahogy említettük, itt a top 6 terület, amelyek a leginkább előre haladottak, ott folyamatosak most is a kutatások, a cégek és az egyetemek együttműködése egyébként kifejezetten erős, és azt látjuk, hogy az utóbbi időben sokat erősödött, de elmondták azt is a vállalatok, hogy mi az, amit szívesen látnának, és amit még fejlesztendő területként azonosítottak. Itt azt mondhatjuk, hogy a vállalatok közötti tudásátadás és kapcsolatépítés, ezt szeretnék még erősebben látni, illetve szinte egyöntetően elhangzott, hogy a STEM fókusz, tehát a természettudományos képzésben résztvevők iránti igény, az hatalmas mértékben fog növekedni. Tehát egyébként itt a kritikusabb erőforrás az a jól képzett munkavállalók utánpótlása lesz, ez már most egyértelműen.
Hát tekintettel, hogy ugye azokról, amikről beszélünk, azért mégiscsak egy mostani helyzethez képest egy sci-fi kategória. Egyéb iránt mik azok a rizikófaktorok, amelyek nehezíthetik a kitörési pontok megvalósulását?
A kitörési pontoknál egyértelműen a rendelkezésre álló jól képzett munkaerő, tehát ez mondjuk így, hogy az első számú kockázat, hogy sikerül-e. Itt jellemzően azért a piac az elég biztosan növekszik, viszont itt teljesen globális versenyről beszélünk. Tehát itt a magyar startup az ugyanúgy versenyez a dél-koreaival, az amerikaival, a némettel, a kínaival, tehát mondjuk úgy, hogy a korábbiaknál, vagy egy lokális ipari szereplőhöz képest sokkal erősebb versenyben kell helytállniuk a magyar cégeknek, és akkor itt már nyilván nem mindegy a finanszírozáshoz való hozzáférés gyorsasága, a szabályozás összetettsége, úgyhogy számos olyan tényező van, ahol egyébként akár apróbb változtatásokkal el lehet eredményt érni.
Akkor alapvetően úgy lehet kalkulálni, hogy jelentősen bővülni fog a globális piac, ahol van helye a magyar vállalkozásoknak.
Így van, tehát ezen területek mindegyiken nagyon dinamikus bővülés elé néz, úgyhogy azért is láttuk azt, hogy ezeken a területeken, hogy olyan bizonyos értelemben vagy nyugat van, tehát egyre bővülő lehetőségekből lehet a lehető legnagyobb szeletet kiasítani.
Mik az adottságaink, mik a kitettségeink, ha már szóba hoztuk ezt a témát?
A kitettségeknél, amire a leginkább figyeltünk, hogy az energiaintenzitása, az energiaigénye ne legyen túlzottan magas fajlagosan ezeknek a technológiai területeknek, hiszen nyilvánvalóan vannak, az egy abszolút korlátnak tekinthető, hogy nem lehet túlzottan nagy az energiafelhasználása, már csak a korábban említett költségszerkezet miatt sem. Tehát elsősorban azokra a kitettségekre fókuszáltunk, ami az energiához, vagy valamilyen kritikus nyersanyaghoz függ. Például kicsit visszakanyarodva Európa versenyképességi kérdéseihez, a zöld átálláshoz kapcsolódó technológiák és alapanyagok több mint 90%-ában Kínától függünk. Tehát egy ilyen kritikus területen is olyan mértékű függések vannak, amelyek akár ha súlyosbodik a gazdasági blokkosodás, akkor visszaüthet a növekedésre. Mi ezeket igyekeztünk kiszűrni ebből a tanulmányból, tehát azokra a területekre fókuszáltunk, ahol nem egy-egy nyersanyagtól vagy erőforrástól nem függ az, hogy elérhető a siker.
Ha már itt tesszük a kitettség mellé az adottságainkat, mi az, amit kiemelné feltétlenül? Hol vagyunk nagyon jók?
Ugye ez területenként eltér. A három szempont, amit vizsgáltunk, az a legyen jó magyar egyetem vagy kutatóintézmény a területen.
Magyarán a humán erőforrás kérdésköre a prioritás.
Így van, abszolút. Legyen valamilyen, akár olyan ipari szereplő, aki fel tudja venni ezt a technológiát, tehát aki mondjuk így megrendelője tud ennek lenni, és legyen már valamilyen működő magyar startup, vagy valami olyan cég, ahol megkezdődött a tudás összerendezése. Ha ezek mindegyike megvan, akkor azt mondta, hogy ott jó az adottság.
Ugorjunk, mármint, hogy pontosabban maradunk a témánál, de ugye itt vannak még a elemzésnek különböző megállapításai. Nézzük itt, úgy látom, hogy valami 8 kiemelkedő területet soroltok fel, mármint ami a prioritás listát illeti. Ezek konkrétan mit jelentenek, és milyen vonatkozásai vannak ennek?
Ugye szétszedtük két területet, tehát a technológiai felhasználási területekre és technológiai területek. Ezt úgy kell érteni, hogy mondjuk az egészségügyi technológia az egy felvevő terület, amibe beépülhet mondjuk a mesterséges intelligencia, a gépi tanulás. Ezeknek különböző metszeteik vannak, hiszen nyilván a mesterséges intelligencia ugyanúgy használható agráridőjárás előrejelzésben, mint ahogy mondjuk egészségügyi előrejelzésben. Tehát itt mondjuk úgy, hogy metszeteket kerestünk, ahol ezek a különböző felhasználási területek találkoznak a különböző technológiákkal. És akkor ebből tényleg nagyon érdekes területek, mondjuk az egészségügyi technológia és a biotechnológia esetében gyógyszertesztelés van. És azt látjuk, hogy a gyógyszertesztelés egy olyan nagyon konkrét üzleti lehetőség, amiben van keresni valója a magyar cégeknek. Vagy ha az önvezető járműveket és a virtuális kiterjesztett valóságot nézzük, akkor az önvezető autók szimulációja egy olyan konkrét terület, ami a magyar vállalatoknak lehetőséget teremt. Tehát itt mi lementünk mondjuk így, hogy egészen ilyen business case szintig, hogy megmutassuk, hol lehet keresni valója a magyar cégeknek.
Arról még nem beszéltük egyébként, hogy a összefoglalóhoz milyen irodalmat használtatok fel alapvetően. Ezeket volna talán indítanunk, de most spótoljuk ezt a hiányosságot.
Igen, itt a munkának az első hetei, hónapjai azzal teltek, hogy gyakorlatilag több száz szakirodalmi forrást átnéztünk, illetve a világ legnagyobb piackutató cégeinek az előrejelzéseit elemeztük. Nem volt egyszerű, mert nagyon komoly szórás volt egyébként a különböző előrejelzések között, úgyhogy az első komoly feladat az volt, hogy ezekből egyáltalán egy reális képet tudjunk felrajzolni. És ezt követték a különböző interjúk itt mind az egyetemi szféra képviselővel, mind az iparvállalatok képviselővel, mind a startupok képviselőivel beszéltünk minden releváns terület vonatkozásában, és így tudtunk egyre mélyebbre haladni, amíg végül azonosítani tudtuk a területeket.
Egy-egy ilyen interjú kapcsán egyébként alapvetően pozitív a hozzáállás mindenki részéről, mármint ami az ország kitörési pontjait, pontosabban a gazdaság technológia kitörési pontjait illeti?
A kitörési pontok azonosítása, vagy olyan előzetes szűrését visszaigazolták az interjúk, tehát ott abszolút látszott. Alapvetően nyilvánvalóan ezek a vállalkozók, ezek a cégvezetők, vagy ezek a kutatók, ők nyilván hisznek abban, amit csinálnak, és valódi lehetőséget is látnak ebben. Tehát azt gondolom, hogy a pozitív hit, a jövőbe vetett pozitív hit az abszolút megvan, ezt egyébként kulcsfontosságúnak gondolom. Emellett nyilvánvalóan ők transzparensen elmondták azt is, hogy melyek azok a területek, ahol szeretnének akár több segítséget kapni, akár változást látni.
Hát ez a logika menti jutunk odáig, hogy milyen beavatkozások kellnek ehhez, ugye szakpolitikai vonalról, amit felsoroltok, hiszen az elemzés megállapításai szépek, és szerintem alig ha vitázik vele bárki is, azon viszont igen, hogy kell hozzá kellő szabályozói háttér.
Így van. Valójában mondjuk így, hogy 6 fő megállapítást tudtunk azonosítani, illetve nyilvánvalóan minden egyes területre vonatkozóan nagyon specifikus szabályozási javaslatok is elhangzottak, de azt mondanám, hogy 6 olyan téma volt, ami mindenkinél megjelent. Tehát mindegy, hogy agrártechnológiáról, biotechnológiáról vagy önvezető járművekről beszélünk. Ezek közül a kiemelendő az, hogy a folyamatos szakember utánpótlás, és itt tényleg a természettudományos, tehát itt matematika, fizika, programozók, IT szakemberek, tehát ezeknek az utánpótlását kulcsfontosságúnak látják, de egyúttal egyébként nyitottak is a cégek arra, hogy szorosan együttműködjenek a magyar egyetemekkel. A legtöbb jól teljesítő cégnek egyébként van is élő kapcsolata egyetemekkel, nem csak a munkaerő utánpótlás, hanem akár közös kutatási projektek kapcsán, úgyhogy ez abszolút pozitív, ezt ők folyamatosan mélyítenék, és hogy nem, itt azt mondják, hogy sosem elég az együttműködésből, úgyhogy ez volt egy komoly pont. Nyilvánvalóan azt is fontosnak tartják ezek a cégek, hogy a saját munkavállalóikat folyamatosan képezzék, már csak azért is, mert lehet, hogy 2 év múlva már elavult lesz a manálú dolgozó szakember tudása, úgyhogy az, hogy képzésben minél többet tudjanak investálni, ezt ugyancsak kiemelték. Fontosnak tartják, és ez egy, azt gondolom, hogy egy komoly visszajelzés, hogy az egymás közötti, tehát a cégek közötti, vagy a cégek és különböző platformok közötti együttműködések. Ők nagyon sokszor nem egy bizonyos szakaszig nem versenytársként tekintenek egymás, hanem partnerként. Egészen egyszerűen, mert olyan bonyolult technológiai feladatokon dolgoznak, annyira bizonytalan még akár egy üzleti modell is, hogy inkább partnereket keresnek, és partnereket látnak egymásban, nem pedig versenytársat. Nyilván egy ponton túl ez megváltozik, de keresik a partnereket és a hasonló témával foglalkozó vállalatokat.
És mivel a Magyarország kisország is alapvetően az exportpiacokból él, hát nyilvánvaló, hogy ezt is támogatni kell, mint a kulpiacokra történő kilépést. Így látjátok ti is?
Abszolút, ezt is megerősítették. Tehát nyilvánvalóan ezek a cégek nem kifejezetten a magyar piacra fejlesztenek, ahogy már szóba is került, ők globális piacokon versenyeznek globális szereplőkkel.
Ugye pont beszélgettünk erről elég alaposan már, mint a globális piacnak a bővülési lehetőségeiről. Mi az a finanszírozási háttér, amivel úgy nagyjából mindenki elégedett lenne? Hiszen ugye a PPP, PLV-t alkalmazva, ugye 3 dolog kell a sikerhez, a pénz. Itt azért gondolom, hogy ebben nagy vita nem volt.
Egyébként, és megint csak itt azért jól teljesítő cégekről beszélünk, de nem elsősorban pénzt várnak az államtól, inkább azt szeretnék látni, hogy lesz piacuk, lesznek akár megrendelések, tehát sok esetben az hangzott el, hogyha egy-egy megoldás, akár egyetemi partnerrel, vagy valamilyen állami ügynökséggel igazából feladatot tudnak kapni, fejlesztési lehetőséget és fejlesztési forrást, az nekik nagy előrelépés, de utána nem kifejezetten támogatásokra akarják alapozni a működésüket.
Van még hát a pár percünk, ma adhatok egy másik elemzést a szankció hatásairól is, mármint ami a sújtja az Európa gazdaságát, hadd kérdezzek is eszenciát ebből.
Igen, ugye a híreket olvasva tulajdonképpen folyamatosan azt látjuk, hogy szankció hátán. Itt nyilván elsősorban az orosz-ukrán háború vonatkozásában kerül ez elő, tehát már a nagyon sokadik szankciós csomagnál járunk, a háború viszont sajnos még mindig tart. Úgyhogy ennek apropóján megvizsgáltuk történelmi távlatokra visszatekintve, hogy hatékonyak-e ezek a szankciók, mikor működnek jól, és nagyon egyértelmű összefüggés van abban, hogy az utóbbi években, évtizedekben, 2000-es évek közepétől 2010-es évek elejétől dinamikusan növekszik a szankciók száma, ezzel együtt viszont a hatékonyságuk szinte a nullához konvergál, tehát azt látjuk, hogy valójában ezek nem működnek, és legeklatánsabb példa ennek mondjuk az orosz-ukrán háború, aminek a mai napig nem ért véget, mi azt látjuk, hogy itt a szankciók tulajdonképpen hatástalanak.
Hát ezzel nem túl biztató megállapítással ér véget azonban a műsorunk. Köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk. A nap vendége tehát Dobos Balázs, a Makronum Intézet szakmai igazgatója volt, a mikrofonnál pedig Szajdai Csabát hallották. Hallgassanak bennünket továbbra is.